Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Helyet foglalva énekeljük testvérek a 167. énekünket. A 167. énekünket énekeljük, jöjj mondjunk hálaszót. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, az ének buzdítását. Szeretnénk, hogyha igazi hálával, örömmel magasztalhatnánk nevedet. Hiszen olyan nagy és olyan jó vagy Te. Annyi mindent megcselekedtél, érettünk. És köszönjük elsősorban azt, Urunk, hogy drága áron megváltottál, a Te néped közé, a veled való közösségbe hívtál. Köszönjük, Urunk, hogy lépésről lépésre haladhatunk a Te útaidon, érthetjük gondolataidat, útaidat, és kérünk, hogy Te légy az, aki megmaradsz számunkra, oltalmazó, megtartó Úrként. Tudod, Urunk, hogy magunkban milyen gyengék, botladozó, erőtelen gyermekeid vagyunk, és köszönjük, hogy a Te kegyelmeddel, irgalmaddal körülveszel, és Te támogatod a mi lépéseinket. Köszönjük, Urunk, hogy egy változó világban, amikor olyan könnyen össze lehet zavarodni a különböző üzenetek hallatán, tudhatjuk a Te kijelentésedből, hogy Te nem változol. A Te irgalmad, hűséged, kegyelmed örök. És ezért érdemes mindig hozzád menekülni, mindig reát tekinteni. Mert élet és békesség van Te nálad. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy ezen az estén újra összegyűjtöttél bennünket. Áldott légy azért, hogy ezzel is megmutatod a te népethez való ragaszkodásodat, jóságodat, és szeretnénk az ige üzenetében hallani a te szavadat, a te üzenetedet, akaratodat szeretnénk megérteni. És kérünk, hogy ebben használd fel a te nyomorult szolgádat. Áld meg ezért őt, és áld meg minden ige hallgatót, hogy a te akaratod szerint újulhasson, növekedhessen lelki életünk. Ingyen kegyelmedért, ígéreted szerint, hallgass meg most is imánkat. Ámen. Istennek ígéjét olvasom, testvéreim, a Mózes második könyvéből, a második rész 10. versét olvasom, tehát a Mózes második könyve második részének 10. versében a következőképpen van megírva Isten ígéje. És felnevekedék a gyermek, és vitte őt a faraó leányához, és fia gyanánt lett annak, és nevezé nevét Mózesnek, és mondta, mert a vízből húztam ki őt. Mert a vízből húztam ki őt. Testvéreim, az elmúlt este Józsefnek a történetét hallhattuk, és hallhattuk azt is, hogy mennyire megáldotta az ő szolgáját, Józsefnek a szolgálatát az Úr, és aztán, amikor megbékült József az ő testvéreivel, akkor üzent, hogy hívják le az édesapját, hozzák le Egyiptomba, kiki a maga családját, és letelepedtek Egyiptom földjén. Sok esztendő múlt el azóta, több évszázad eltelt, amikor egy Isten munkájának rendkívüli eseményével találkozunk, és pedig a Mózes elhívásáról hallhatunk. A jelenlegi faraó és az ország népe már abszolút nem emlékszik arra, hogy Isten minden feledésbe merült. És hadd emlékezzünk arra, testvéreim, hogy milyen könnyen elfelejti az ember a jót. Így vagyunk mi magunk is vele. Benne élünk egy folyton panaszkodó, elégedetlenkedő, lázadozó világban, és hajlamosokká leszünk arra, hogy mi magunk is elégedetlenkedjünk. De az Isten népe nem felejtheti el azt, amit Isten vele valaha cselekedett. És erre szeretném felhívni a figyelmet, testvéreim, hogy emlékezzünk az Úr munkájára. Ne a magunk teljesítményére, ne a magunk szép emlékeit idézzük fel, hanem emlékezzünk arra, mit tett az Úr velünk. Különben nem tudunk igazán hálásak lenni, nem tudunk örömmel jelen lenni Istenünk színe előtt. Elmúlnak tehát az évszázadok, és azt tapasztalja a faraó, de az egész egyiptomi nép, hogy ez a József korában betelepített nemzetség egyre inkább növekedik, egyre inkább gyarapodik. Eszükbe nem jut utána kérdezni, hogy miért lehetséges ez. Mi magunk tudjuk, hogy Isten mindenhol, mindenkor megáldja az övéit, szemmel tartja az ő népét, segíti és megáldja ott, ahol vannak. De amikor az egyiptomi faraó látja, hogy mind növekszik ez a nép, egyre inkább kezd gyanakodni Izrael népében, egyre inkább félni kezd ettől a néptől, és meg is fogalmazza, hogy miért tartja veszélyesnek a választott népnek a számbeli gyarapodását. arra gondol, hogy ne talán, ha egy háború robbanna ki Egyiptom és a valamely környező ország között, akkor nehogy a zsidók átálljanak az ellenséghez és szembeforduljanak Izrael népé, Egyiptom népeivel. Különben megalapozatlan ez a feltételezés, de valamilyen érthetetlen oknál fogva félni kezd a választott néptől. És akkor megszületik egy ördögi terv. Ettől a néptől meg kell szabadulni, ezt a népet el kell lehetetleníteni, és ezért megpróbálják kényszermunkával megkeseríteni, életkedvét elvenni a zsidóknak. De aztán, amikor ez se válik be, akkor tényleg drasztikus, gyilkos terv születik a vezetők agyában, és gyakorlatba is ültetik a zsidó nép kiirtása céljából. Testvéreim, gondolom, hogy mindnyájan itt, akik Európa ezen részén élünk, nagyon jól tudjuk, hogy mit jelent a nemzetek közötti feszültség. Akaratunkon kívül nagyon sokan határon túl kisebbségi sorsra kényszerítettek, és nem mi emberek tehetünk arról, hogy egyik országban él, a másik másikban, de azt tapasztalatból elmondhatom, hogy tanúja lehettem annak, hogy a többségi nemzet hogyan vélekedik a kisebbségről, és hogy milyen módszereket alkalmaz. Hát bizonyára sok testvérem előtt ismerős hírből kiki maga tudja, hogy abban az országban, ahonnan jöttem, úgy akartak megszabadulni a kisebbségtől, hogy aki eladható volt, pénzért eladták őket. Akit pedig senki nem vásárolt ki, hát azokat igyekeztek nagyon furfangos módszerrel elkeseríteni, menekülésre késztetni. Megszületett a falu rombolásnak a terve, és ennek az lett a következménye, hogy nem csupán kiforgatták mindenből az egyszerű gazdálkodókat, hanem el kellett hagyniuk falujukat, és nagyon sokan a halálban keresték a menedéket, nagy volt a kétségbeesés, az elbizonytalanodás, és aztán szólni kell arról is, lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy szülészeteken miképpen intézkedtek az orvosok, hogy a magyar anyák, magyar megszületendő gyermekek, azok többé gyermeket ne vállalhassanak, ne szülhessenek. És szólni kell a vallási kisebbségről is, különösen a Krisztus Jézust komolyan vevő, Krisztus szerető egyháztagokról, lelkészekről, presbiterekről, akiket börtönbe zártak, megkínoztak, feleségeiket arra kényszerítették, hogy váljanak el a férjüktől, mert úgy se látják viszont soha. Ördögi tervek. És ezek a modern időkben valósultak meg. Milyen szomorú, hogy ilyen történelmet írhatnak rólunk. Baj, nyomorúság mindenfele. És azt látjuk a történetünkben, a Mózes történetében, hogy a faraónak a következő terve az volt, hogy a bábák által a szüléskor, a születéskor beavatkozzanak, és a fiú gyermekeket pusztítsák el. A bábák istenfélő asszonyok voltak, nem engedelmeskedtek, Isten ezért nagyon megáldotta őket, és mikor itt nem vált be ez a módszer, akkor azt a parancsot adta ki a faraó, hogy minden fiú gyermeket a tulajdon édesanyja folytson vízbe, dobja a vízbe, mert hogyha a fiú gyermekek nem nőhetnek fel, nem alapíthatnak családot, megszűnik a nemzet. És így került sor arra, hogy az egyik istenfélő családban megszületik a kisgyermek Mózes, és akkor egészen különleges dolog történik. És pedig az, hogy a különben csendes, istenfélő, engedelmes feleség és édesanyja, amikor megszületik a gyermeke, akkor egyszerre ismerve a királynak a rendeletét, szembeszegül, megmakacsolja magát, nem törődik bele abba, hogy neki meg kellene tartania a király törvényét, és ezért egy ötlete támad, készít gyékényből egy ládácskát, begyantázza azt, a gyermeket belehelyezi a ládába, és ráteszi a vízre. Lehetséges, hogy visszaemlékszik arra, hogy az Úr mint mentette meg Noét és istenfélő családját a pusztulástól. Lehet, hogy innen származott az ötlete. De a Mózes élete kapcsán és a történetben nyilvánvalóvá válik, hogy három erő találkozik össze, három erő ütközik egymással, és az első, hadd nevezzük így, ez az ördögi terv. Mert mi gondolhatjuk azt, hogy tényleg félt a faraó, és azt akarta, hogy népe, országa békében, biztonságban éljen, és lehet, hogy maga se tudta, hogy kisugta neki ezt az Isten ellenes, ember ellenes ötletet, hogy a csecsemőket ölesse meg. És nem hiába fogalmazunk így, hogy ördögi terv, mert itt a sátánnak a munkája lesz nyilvánvalóvá. Mert testvérek, Isten, amikor megteremtette az embert, azt parancsolta, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. És nem találunk az állatvilágban sehol olyan esetet, hogy a kicsinyeket, a nemzedéket, ami a szülők után következik, meggyilkolták volna. Ez egy ördögi tervnek a része, amikor vízbe kell folytani a gyermekeket. És tényleg azt látjuk, hogy van a háttérben egy Isten ellenes, életellenes, ember ellenes hatalom. A Jelenések könyvében így nevesíti, így hívják ezt a szemét, hogy régi kígyó, a hazugságnak a fejedelme, ő az ördög, ő a sátán, ő a nagy és veszedelmes ellenség, aki a napba öltözött asszony előtt áll, akit éppen a fájdalmak gyötörnek, éppen vajudik, gyermeket szülne, és ott áll előtte a nagy fenevad, hogy elnyelje a gyermeket. Nyilván Isten megmenti a születendő gyermeket, de az ördög nem tett le arról a tervéről, hogy öldökölje, gyilkolja elsősorban az Isten népét, de az egész emberiséget is. Mert meg-meg ismétlődnek a gyermekgyilkosságok. Itt azt látjuk, hogy a Mózes korában Egyiptomban zajlik egy nagyon nagy méretű kivégzés, ahol csecsemőket ölnek meg, De aztán ugyanazt látjuk a Jézus születése alkalmával, hogy a gonosz király Heródes gyermekeket gyilkoltat le Betlehemben és annak környékén. Nyilván, hogy a hatalom féltés látszatra az, ami meghúzódik e gonosz tett mögött, de nekünk tudni kell azt, hogy amit mi látunk és megértünk a történetből, mintha emberi szinten megvalósuló eseménysor lenne, de a valóság az, hogy a háttérben láthatatlanul az ördög munkálkodik, cselekszik azért, hogy elsősorban Isten tervét meghiúsítsa, mert Mózes szerette volna, ha megölhetik, hogy ne legyen Izrael népének szabadítója, vezetője, amikor eljön a szabadulás pillanata. Az volt az akarata a Heródes gyermekgyilkossága alkalmával, hogy ne legyen szabadítója, ne legyen megváltója ennek a világnak, hogy az asszony magva ne taposhasson a kígyónak, az őskígyónak a fejére. És mi van napjainkban? Lehet, előfordulhat egy modern világban gyermekgyilkosság? Hát tudom, testvéreim, hogy ma nem nevezik így. Tudományos néven hívják azt a műveletet, amikor még meg sem született gyermekeket meggyilkolnak, és döbbenet, hogy a mai ember fel se kapja a fejét, hogy mi zajlik itt. Annyira könnyen meg lehet szokni, amit az ördög művel. Annyira árnyalja, annyira elleplezi nyilvánvaló munkáját, hogy az ember egykedvűen beletörődik, ez van, nincs mit tenni. Pedig hát, testvéreim, kellene, hogy fájjon az Isten népének, hogy ez van. Ebben nem lehet beletörődni. Mert ha hűségesek vagyunk az Úrhoz és az ő tervéhez, akkor minden szinten tennünk kell azért, hogy az Isten tervei, szándékai érvényesüljenek. Aztán, testvérek, találkozunk ebben a történetben a hitnek az erejével. És a hit ereje az édesanyának a tevékenységében mutatkozik meg. Amikor megszületik a gyermek, a zsidókhoz írt levél alapján azt olvassuk, hogy hit által rejtegette a kisgyermeket. Hát minden elismerésünk az édesanyái biztos, mint ahogy minden édesanyja szereti a csecsemőjét, a Mózes anyja is szerette újszülött fiát, de hit által vállalta a kockázatot. Ha lelepleződik a gyermek rejtegetése, lehet ő is az életével fizet, de hit által vállalta, hogy rejtegeti a gyermeket, és amikor már nem lehetett tovább rejtegetni, akkor készítette a gyantával bevont ládácskát, és tette rá a vízre. Testvérek, mit jelentett a hit ennek az édesanyának az életében? Hát tudjuk, hogy elsősorban a hit az Isten ismeretet jelent. Ismerte az Urat, bizonyára kereste Istennek a kijelentéseit, Istennek a vezetéseit. Tudta, hogy ki az Úr. Ezért tudott bátor lenni. Ezért tudott ilyen vállalkozó szellemű lenni akkor, amikor életet kellett megmenteni. És másfelől a hitnek van egy bizalmi oldala, ami azt jelenti, hogy a hit az nem csak egy ismeret anyag, amit a az elménkben jól elraktározunk, hanem a hit azt jelenti, hogy az Úr, akit megismertünk, tökéletesen megbízunk benne, és ezzel a hittel tette a vízre az édesanyja csecsemőt. Nem olvasunk arról, hogy leskelődött volna, hogy jaj, vajon mi történik, vajon nem engedi be a ládácska a vizet. Ő nem a ládában bízott, nem a maga jó tervétől volt meghatódva, hanem az Úrban bízott. Tudta, ha Isten tenyerébe teszi ezt az életet, akkor biztonságban lesz ez a gyermek, akkor senki, semmilyen hatalom nem árthat neki. Ezzel szemben mi hányszor aggódunk és szorongunk. Sokkal kisebb jelentőségű nehézségekért pánikolunk, aggodalmaskodunk. Olyan jó lenne növekedni a hitben, olyan jó lenne egyre nagyobb lelki éhséggel, szomjúsággal közelíteni a kijelentéshez. Szólj, Uram, hallani akarom a hangodat, taníts engem! Olyan rövid az életem, de szeretnék minél többet hitáltal megragadni a te fenségedből, jóságodból. És aztán olyan jó lenne látni a hitből fakadó békességet, bizodalmat, hogyha Isten kezében vagyunk, akkor nincs az a hatalom, ami kiragadhatna az ő kezéből. Csodálatos ereje tud lenni az Istenen alapuló hitnek. És testvérek, megjelenik az Isten hatalma, ereje is ebben a történetben, és pedig úgy, hogy az emberi tervet, a faraónak a tervét, szándékát, hát nagyon-nagyon a visszájára fordítja. Mint hogyha incselkedne a történet sorozat és az események, mint hogyha teljesen az ellen lennének, hogy hát, vagy azért lennének, hogy a faraót azt megszégyenítsék. Mert végeredményben az történik, hogy a gyermek megtalálója a faraó édeslánya, és a lány meglátja a gyermeket, első tekintetre felismeri a helyzetet, felismeri, hogy az egy zsidó gyermek. Halálra szánták, a törvény szerint meg kellene haljon, és mit tesz? Megkedveli a gyermeket. Kihúzza a vízből, és a saját gyermekeként, királyi gyermeknek kiáró megbecsüléssel neveli, tanítatja, a faraó családjába nevekedik fel, ahol kiadták Mózes ellen a parancsot, ott növekedik, ott ismeri meg az Isten útjait, sok más emberi tudomány mellett megismerheti az Urat. És az Úr megteheti azt, hogy a gonosz gondol valamit, elkészít egy tervet, és akkor jön az Úr és megfordítja az egészet. Emberi tervet nem enged az Úr a legtöbb esetben kiteljesedni, hanem jön ő és megváltoztatja. És milyen jó, hogy ez történik. Nem a gonosz akarata, szándéka érvényesül végső soron, vagy ha kivételesen megtörténne, azt is az Úr engedélyezi, de a legtöbbször az Úr véget vet a gonoszságnak, és a maga jó akaratát érvényesíti. Mi a gonosznak a szándéka, megölöm, elpusztítom. Jön az Úr és azt mondja, hogy megszabadítom és megtartom. Milyen jó Urunk van nekünk. Mennyiszer történt meg velünk is. Láttuk környezetünkben is, hogy valami nagyon elromlott, nagyon félelmetes dolog volt kialakulóban. Jött az Úr, és egy kézsimítással mindent rendbe tett, mindent a helyére tett. És kérdés az, testvéreim, hogy hát ki cselekedte azt, hogy az édesanyja így higgyen és így cselekedjen? A saját ötlete volt? Gondoljuk, hogy az Úr szelíd lelke tanította ezt az asszonyt, és az Úr a maga lelkével, nem erővel és nem hatalommal, de az ő megmentő munkáját véghez vitte. És kérdés az, hogy kitől származott a ládakészítésnek az ötlete? Hát lehet, hogy az édesanyja emlékezett a Mózes bárkájára, de hogy néha ilyen emlékek születnek meg bennünk is, kitől van az? És újabb kérdés az, hogy a sírástól eltorzuló gyermeki arcot miért is látta szépnek a faraó leánya? Úgy döntött, hogy, és kérdés az is, hogy miért így döntött, honnan volt az irgalom, a könyörület a szívében, hogy egy ellenségnek tartott népnek a gyermekét megmentse, és saját fiaként nevelje, tanítassa. Csodálatosak az Úrnak útjai, végtelen az ő jósága, irgalma, hűsége, és olyan jó lenne ezt az Urat egyre jobban megismerni. Krisztus Jézus szüntelenül hívogat magához. Jöjjetek én hozzám. Jöjjetek, akik megfáradtatok, megterheltettetek. Én megnyugoszlak titeket. Jöjjetek, akik nem ismeritek Istennek a dolgait, tanuljatok. Bölcsességet ad az Úr, hogy egyre jobban megismerjük őt, a megtartó, az üdvözítő Urat. Egy volt szomszédom mesélte, hogy a 940-es évek elején nagyon sok székely fiatal pár, aki korábban Bukarestben kereste meg a kenyerét, egyszerre otthagyták a román fővárost, és feljöttek a saját hazájuk fővárosába. Mert közben változott a térkép, másképpen rajzolták, de ebben az időben megadatott, hogy hát abba a fővárosba jöjjenek, amely főváros volt akkor, amikor ők születtek. Jöttek örömmel, aztán munkát vállalni jöttek, és tereken megálltak, és várták, hogy valaki, mint a szőlőművesek példájából ismert, valaki elhívja őket munkára. Aztán jellegzetes öltözetük volt akkor a székelyeknek, különleges nadrág, meg kabát, harisnya és ujas. És azt is tudni kell, hogy a székelyeknél mindig kedvelt név volt a Mózes. Aztán azt mondja a bácsi, hogy álltunk, és jöttek az emberek, és gúnyorosan megkérdezték, na mi van, Mózsi, te is ide jöttél? Azt mondja, minden székely ember Mózsi volt akkor. És mondom ezt azért, testvérek, mert mi is Mózesek lennénk a szó eredeti értelme szerint. Mit jelent a Mózes? Vízből húztam ki őt. Azért kapta Mózes ezt a nevet, mert a faraó lánya a vízből húzta ki ezt a kisgyermeket a halálból az életre, a biztos pusztulásból az élet az üdvösség számára. És testvérek, nekünk is nem árt emlékeznünk arra, hogy mi is a halálba születtünk bele. A halál vize, a bűn vett körül bennünket, az ítélet várt ránk, és akkor eljött a mi megváltónk, aki lehajolt hozzánk, értünk nyújtotta kezét, és kivont a halálból, a kározatból. Tudjuk azt is, hogy ez az ő életébe került. Magát nem kímélte, hogy rajtunk könyörülhessen. Ilyen megváltunk van nekünk. És aki megértette ezt, és elfogadhatta ezt a kegyelemből felkínált megtartó munkáját az Úrnak, az mindörökké boldog, és áldja a nagy szabadítót. Ő húzott ki a halál vizeiből. Elmondhatod-e te magadra nézve, boldogan és hálásan vallod-e, hogy igen, én is a halál vizében voltam. Nem voltam külön senkinél, de meglátott az én Uram, és megkönyörült rajtam. Kiemelt, és megértette velem, hogy ő már régóta ismer engem. Már az anya ölben is gondja volt rám, de már a Golgota keresztjén is gondolt rám. Életét adta érettem. Az életem nem egy olcsó semmiség, hanem igenis drága, mert drága árat fizetett értem az én Uram. Cselekedje a kegyelem Istene, ami megváltunk, hogy örökkön örökké hálásak legyünk a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak megmentő váltság haláláért. Ámen. Imádkozzunk helyünkön maradva. Szeretnénk, Urunk, áldani, magasztalni téged a te végtelen jóságodért. Urunk, sok mindent nem értünk, hogy mi zajlik körülöttünk, nem értjük, hogy milyen világ ez, de te mindenről tudsz, és a te bölcs terveidet megvalósítod. Áldunk, Urunk, azért, hogy te előtted nem halálra ítélt és pusztulásra váró közösség a kisebbség, hanem te meg tudod menteni, meg tudod tartani, akik a maguk erejében, hatalmában, bölcsességében bíznak, azokat megalázod, a kicsinyeket, letiportakat felmagasztalod. Áldott légy, Urunk, azért, hogy te legyőzted a kereszten és a feltámadás során a bűnnek és a halálnak erejét. Köszönjük, Úr Jézus, a te győzelmedet. Köszönjük, hogy értünk jöttél, hogy áldozatoddal minket szabadíts ki a mélységes halálból, a pokolból. Áldott légy, hogy a tiéd lehetünk, és téged magasztalhatunk. Urunk, amellett, hogy áldjuk neved szánkkal, segíts, hogy ez meglátszódjon a gyakorlati életünkben. A te békességeddel ajándékozz meg bennünket, és add, hogy egyre távolabb kerüljön tőlünk a félelem, a szorongás, hiszen mi nem a félelemnek a lelkét vettük. Adj békességet a te népednek, és kérünk, hogy napról napra növeld a mi hitünket, hogy ezt a feladatot, amit ránk bíztál, híven betölthessük, megcselekedhessük. Köszönjük ezt a csendes órát, köszönjük, hogy a te közösségedben lehetünk, és kérünk, maradj velünk, áld meg éjszakánkat, légy azokkal, akik betegségben szenvednek, fájdalmakat viselnek, légy, Urunk, azokkal, akik halálos betegséget hordoznak, te légy békességül, megtartó számukra. És imádkozunk, Urunk, a mi népünkért, a hívő népért, hogy a te ígédnek a tekintélye alatt éljünk, így kövessünk téged híven. Imádkozunk országunkért, könyörű rajtunk, Urunk, hogy ne az Isten ellenesség, az ellened való lázadás jellemezzen, hanem a feléd fordulás, az igazi megtérés. S kérünk, hogy áld meg ezt a megbojdult világot, ahol állandóan harcra készek, gyűlöletben, félelemben élnek a népek, gyanakszanak egymásra. Kérünk, hogy adj megújulást, megtérést a világ életében is, Urunk, hogy akik a tiéd, meghallják a te szavadat, és a békesség útját járják. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat, nem a magunk érdeméért, hanem a te áldozatodért. Ámen. Bizalommal tárjuk fel szívünket Isten előtt csendes imában. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Szeretettel hívogatom a testvéreket a holnap este, ugyanebben az órában kezdődő Isten tiszteletünkre. Jöjjünk mi magunk is, hívogassunk másokat is. Áldás előtt énekeljük a 608-as énekünket. Az új énekeskönyvből a 608-as énekünket énekeljük minden versével. Vegyük az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját, te rajtad, és könyörüljön rajtad. fordítsa az Úr az ő száját, terejád, és adjon néked békességet. Amen.